Örülök nagyon, hogy itt lehetek köztetek, megható pillanat, hogy hát ilyen újra találkozni, jó élmény. És hát igen, a közös pályafutásunk az már éppen nincs gyülekezetbejárás értve, az már másfél vagy két éve nem is tudom véget ér, de úgy visszajönni és testvéri közösségben együtt lenni. Imádsággal kezdjük el az alkalmunkat. Úr Jézus, dicsőítünk és magasztalunk téged azért, hogy lehet hozzád jönni, és hogy nálad van ége. Köszönjük neked azt, hogy ebben az igében annyi minden ajándék, kincs van. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy van benne vigasztalás, van benne bátorítás, van benne öröm is. Olyan jó, Úrunk, hogy ilyen gazdag a te igéd, és mindenki találhat benne üzenetet, táplálékot a maga számára. Úr Jézus, hadd jöjjünk így most a te ígédhez. Hadd valljuk meg azt, hogy a te ígédre szorulunk. Hadd nekünk alázatos szívet, hogy így jöjjünk a te ígédhez, és ne gőgösen, hanem valóban alázattal, hogy könyörüljél meg most is rajtunk. Kérünk azért, hogy te álljál meg itt a középen, és te szóljál mindnyájunkhoz. Úr Jézus, amen. Hát azt mondtátok, hogy a Mózes első könyvéből vegyük tovább a sorozatot, amit elkezdtetek, és nem tudtam, jobbnál jobb alkalmatok voltak, most is egy nagyon jó van, az egy Mózes 9-et keressük ki, és aztán majd a végén meg a személyes dolgokról is lehet beszélni, hogy kivel mi van, hogy vagyunk, utána nézzen közt, és addig meg még tűrköztessük magunkat, és az igére figyeljünk, és Istennek a szavára. Mózes első könyvének a 9. fejezetét. Olvasod ott a szívet. Isten megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. Minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt, épp úgy, mint a zöld növényt. De húst az éltető vérrel együtt ne egyetek. A benneteket éltető vér pedig számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt, az embertől is. Számon kérem az ember életét, egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta. Isten azt mondta Noénak és fiainak, íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van, madárral, állattal és minden földi élőlénnyel, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására. Majd azt mondta Isten, ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek, és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az íva felhőkön, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek, és minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízé, minden test pusztulására. Ha ott lesz az íva felhőkön, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak, ez annak a szövetségnek a jele, amelyet minden földi élővel kötöttem. Ezek voltak Noé fiai, ők kijöttek a bárkából, Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánaán ősatja. Ezek hárman Noé fiai, és ezek népesítették be az egész földet. Noé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vetkőzött a sátrában. Hám Kánaán ősatja meglátta apja szemérmét, és elmondta kintlevő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruhájukat, a vállukra terítették, és háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét, de elfordították arcot, és így nem látták apjuk szemérmét. Amikor Noé kijózanodott mámorából, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta, átkozott Kánaán, szolgák szolgája lesz testvérei közt. Ezután ezt mondta, áldott az Úr Sémnek Istene, legyen Kánaán a szolgája. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája. Az özönvíz után Noé még 350 évig élt. Noé teljes életkora 950 év volt, amikor meghalt. A mai napon igét is kellett hirdetnem, úgyhogy ha kicsit halkabb vagyok, akkor lehet, hogy már a hangom nem úgy bírja, úgyhogy szóljatok nyugodtan. És hát itt még haza kellett mennem Velencére is választani, úgyhogy azért vagyok itt öltönyben, nem azért paposodtam, vagy nem elpaposodtam itt ennyire, hogy már szolgálni már nem is tudok itt ilyen szerelék nélkül, de zárjuk a rólam szóló dolgokat, és fordítsuk a figyelmünket az igére. Az igéből azt látjuk, hogy egy új kezdetet kap az emberiség, és egy új kezdet van előtte. És feltűnően sok a hasonlóság itt a teremtés történettel, mert azt látjuk és azt olvassuk, hogy Isten megáldotta őket, ahogy a Mózes első könyvében is, vagy a Mózes első könyvének az első fejezetében is olvasunk erről. Aztán azt mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, meg ugye elhangzik az is, hogy Isten a maga képmására alkotta az embert, és valamilyen formában azért jelen van benne az is, hogy uralkodjatok a teremtettségen, hogy ugye azt mondja itt az igaz, hogy féljen és rettegjen tőletek, azért ebben benne van az, hogy ti legyetek azok, akik uralmatok hajtjátok ezt a világot, és hát természetesen a jó gazdának a lelkületével, és védve a környezetet. Tehát tényleg egyfajta ilyen új kezdés, valamilyen szinten egy visszalépés ez a teremtéshez is, de aztán elhangzik valami, ami viszont tényleg mindenféle ilyen elképzelést keresztül húz, hogy azért nem, ez nem teljes újrakezdés se az embernek, hanem valahonnan a teremtés utántól kell értenünk ezt az újrakezdését az embernek, mert elhangzik azért egy parancsolat is, hogy ne ülj. Az egyetlen törvény, hogy ne üljél. De azért ezt nem úgy kell nekünk érteni, hogy csak ez az egy törvénye volt akkor az embernek, sok más törvénye is volt, sok mindent elmond neki az Isten, hogy mit kéne azért csinálni, hanem úgy kell ezt itt értenünk, hogy a szeretet parancsát, azt tartsd meg, ami a leginkább nem ment, az, hogy szeresd a te embertársadat. Az egyetlen törvény idézője, vagy ne ülj, hát ez a szeretet parancsának, ugye a törvénynek a summája az az, hogy szeresd az Urat, és szeresd a te fele barátodat. És a második részének, a törvénynek, a tíz parancsolatnak ez a legsúlyosabb bűne, hogyha ez az, amivel leginkább lehet nem szeretni a másikat, hogy kioltom az életét. Isten azt mondja, hogy szeressétek egymást, és az egész életetekben szeressétek egymást, és az egész életetek az ne, tehát ne csak ilyen módon, hogy nem ölöm meg a másikat, hanem békességben, szeretetben éljetek egymással, mert ez az Istennek a terve. Tehát nem visszahelyezi Isten a paradicsomba az embert, hanem egy új lehetőséget kap, egy újrakezdési lehetőséget kap, és tényleg olyan mértékben ugye megsokasodott a földön a bűn, hogy csak özönvízzel lehetett megoldani a helyzetet, le kell gyavulni az egészet, annyira menthetetlen állapotba került az ember. Isten mentsen meg minket olyan állapottal, amikor a mi életünkbe özönvizet kell hoznia, mert már hiába beszél velünk, meg hiába mondja nekünk, szervusztok! hanem valóban tudjunk úgy járni Istenre, hogy ne legyen szükség a mi életünkbe özönvizekre, meg olyan dolgokra, ami tehát ilyen drasztikusan kell, hogy elszakítson minket a bűneinktől. És azért ebben egy nagy üzenet van, mert ugye ott van az egész föld, elpusztult, és azt látjuk, hogy tényleg nem valószínű, hogy jók voltak a körülmények, meg bármilyen kevésnek is látszik mindaz, ami most neked, kedves Noé és családja, itten lehetőségül adatik. És talán lehet, hogy tényleg a pusztítás után kevés maradt az embernek a kezében, de mégis lehet újat kezdeni. És ez egy óriási üzenet, hogy Istennel lehet újat kezdeni, hogy bárhol van a te életed, vagy bárhová jutott, lehet, hogy az Istentől indult el, és aztán özönvízbe került, vagy lehet, hogy még nem jutottál el az Istenig, még lehet, hogy az életed az Isten nélkül való élet, de bármilyen mélységben is, vagy bármilyen aggasztók is a körülmények, Istennel lehet újat kezdeni. De hogyan? Hát azt látjuk az igéből, hogy úgy, hogy az eredeti tervébe akar téged az Isten visszaállítani. Vele való közösségben legyél. Így kell újat kezdeni az Istennel, mert akkor lehet, hogy a vele való közösség romlott meg. Ezt kell megújítani. És hogyan még? Mi volt az ő terve? Az, hogy az emberek iránti szeretetben is valami újat kéne kezdeni, mert az is tönkrement, az is megromlott. És a tőle kapott feladattal kell állni ebben az új helyzetben az új embernek, annak, aki újat akar kezdeni az Istennel. Tehát Isten az embert az ő rendjébe akarja visszahelyezni. Azt akarja, hogy az az ember, aki Isten nélkül élt, az újat kezdjen ő vele. És tényleg úgy van ez minnyájunknak az életében, meg az embernek az életében, hogyha az ember Isten nélkül szeretné élni az életét, mert lehet Isten nélkül is életet élni, lehet Isten nélkül is egy életet tervezgetni, meg folytatni, de akkor nagyon-nagyon fönnáll a veszélye, és legtöbbször az a vége, hogy élhetetlenné válik. Ugye az emberiség is megpróbált Isten nélkül élni, de nem működött. Tönkrement a föld, úgy megsokasodott a bűn és az erőszak, hogy lehetetlenné vált az élet. Tehát Isten nélkül elromlik a mi életünk. Az élet az Istennek az alkotása teljesen egészében, az ő teremtése, a mi életünk is, minnyájunknak a fogantatásunktól függően, ő az, aki bennünket formál, és ő az, aki bennünket alkotott. És ő tudja leginkább azt, hogy hogyan kell élni, meg azt, hogy mire való a mi életünk. Arra, hogy dolgozzunk, arra, hogy gyümölcsözzön a mi életünk, meg arra is, hogy családot is alapítsunk, közösségben éljünk, testvéri közösségben, meg arra is, hogy gyermeket neveljünk, benne higgyünk, és vele örökké tartó boldogságban éljünk. Nem arra, hogy egymástól elszigetelve éljünk, csak magunknak, meg nem arra, hogy erőszakossággal átitatva éljük a mi életünket, meg nem Isten káromló élettel. Ha így akarjuk folytatni az életünket Isten nélkül, akkor el fog romlani az, amit Istentől kaptunk. Ha nem veszük figyelembe az alkotónak az utasításait, a helyes használatba vételhez, de a tanácsokat nem fogadjuk meg, akkor el fog romolni az életünk, tönkre megy. Kínlódás lesz a környezet számára is, meg a magunk számára is. Isten az eredeti tervébe szeretné valahogyan visszahelyezni az embert. Arra, hogy vele éljen közösségben, és az embertársait megszeresse. És olyan jó, hogy erre az egészre Isten maga tesz rá egy pecsétet. Azt mondja, hogy a hűségemmel jelen leszek a földi teremtményeknek az életében. Biztosítja Isten a világot az ember számára, hogy ne kelljen létbizonytalanságban élnie. Aki Istennel szövetségre lép, és akit Isten az ő szövetségébe fogad, annak többé nem kell rettegnie, nem kell ilyen megrettent szívvel élnie, hanem a szerető és a hűséges Isten lesz vele. És olyan jó, hogy az ő szövetsége arról szól, hogy biztosítja számunkra az életteret, az életünkhöz szükséges feltételeket. Ugye azt mondja, hogy nem szűnik meg a vetés és az aratás, most azt lehet, hogy nem itt olvasni korábbi fejezetben, de hogy Isten biztosítja az élet számára a feltételt, és ez nekünk is azért bíztatás lehet, így a 21. század derekán, itt a cyber világban, urbánus emberekként, hiszen városlakokként, hogy talán lehet, hogy néha olyan bizonytalannak látjuk az egzisztenciánkat, hogy van-e munkám, meddig lesz munkám, mert ma már ez se olyan nagyon biztos, hogy jövök ki a fizetésből, hogy fogok lakást venni, stb. Sorolhatnánk. És talán itt a legkomolyabb egzisztenciális kérdés az, hogy van-e pénzem, és hogy tudok-e belőle elkezdeni élni egy életet. És azért Isten azt mondja ennek az urbános, városi embernek is, hogy nem szűnik meg a vetés és az aratás, hogy meg lesznek az élethez szükséges feltételek. Csak innen lehet, hogy egy kicsit nehéz ezt így látni, vagy nehéz elhinni. De úgy azért vidéket járt emberként, úgy azért azt látom, hogy talán a vidéki emberek nem olyan rémisztő, hogy a létét, a létbiztonsága nem olyan könnyen megingatható. Mert ha van egy kis földje, meg egy kis terme, vagy földje, meg egy kis kertje, akkor megtermeli, ami kell neki, és őt inkább az időjárás az, ami aggasztja, hogy már nincs eső még mindig, meg milyen viszontagságok között élünk az időjárás tekintve. De olyan jó üzenete ennek az igének az, hogy itt a városban lévő embernek is, meg a vidéken lévő embernek is, bárhol is van az ember, hogy Isten az biztosítja számunkra az élet feltételeket. És tényleg ez valóban erővé és biztatásá lehet, hogy nem kell félelmek, meg szorongások között élnünk, hanem ő kezében van a mi életünk és a mi megélhetésünk. És hát azért úgy végig gondolva, hogy na jó, de hát akkor most van itt olyan, akiknek minden fenékig tejfel, vagy csak olyanok vannak itt, akiknek semmi gondjuk anyagilag, vagy semmi gondjuk egzisztenciálisan, és azért hát azt mondhatjuk, hogy nem. Mert Isten soha nem külön részekként látja ezt a világot, hanem egynek, egy egésznek látja ezt a világot. Ő az egész világgal köt szövetséget, minden élővel köt szövetséget, és amit éppen nálam lerak, vagy amivel engem áld, azt sohasem csak nekem adja az Isten, hanem ennek az egész teremtett élővilágnak. És ez az, ami egzisztenciánk sajnos sokszor emiatt bizonytalan, vagy emiatt nehéz, hogy hát azokat a dolgokat, amit Isten részenként rakott, mert azt az emberek maguknál megtartják. És ez egy üzenete lehet ennek a szakasznak, hogy mindig közösségben gondolkozunk. Ne szűküljön be a mi látásunk, mert akkor magunk is szegényebbek leszünk. Tehát lehet az Istennel újat kezdeni, és jó az, hogy az Isten azt mondja, hogy nem kell rettegések között élni, és megteremti az életnek a feltételeit. És itt talán érdemes elgondolkozunk azon, hogy mi a saját életünkben, hogy mi ilyen készséggel, mint az Isten, hogy ott van-e bennünk az, hogy újat kezdeni embertársakkal, újat kezdeni házastársal, újat kezdeni egy testvérrel, megromlott valamiért a viszony. Tudunk-e újat kezdeni, hogy ilyen készségesen, mint az Isten, hogy ilyen nyitottak tudunk-e lenni a megbocsátásra, ilyen készséggel, ahogy Isten odatárja a szövetségét az egész világ elé, és semmi feltétele ennek a szövetségnek, ez egy különös szövetségkötés az Istennek, hogy ő oda nyújtja ezt, hogy tudunk-e így viszonyulni egymáshoz, hogy tudunk-e megbocsátani a másiknak, vagy még mindig az ítéletet szorongatjuk, és igenis annak a másiknak nincs igaza, meg kell bűnni, és végezni kell vele, stb. És úgy de jó volna látni, hogy végre megnyomorodik a dolgaitól, és szóval ez mind óemberi lelkület, mert az Istennek nem boldogság ítéletet tartani. Az ember sokszor lehet, hogy ilyen, hogy örömmel fejbe vágni a másikat, meg soha nem bocsátok meg neki, de az Isten az olyan, hogy neki kedve telik abban, hogy megbocsásson, hogy újra kezdhessen az ember, és ha ítél, ha büntet, akkor is könnyek között elszoruló szívvel bünteti az embert. Itt most erről a szakaszról sok minden hangzott el, de azért ne ugorjunk át itt ezen a, hát azért nem a legfontosabb kérdése a hitünknek, de a vérevésnek a dolgáról azért érdemes talán így konkrétan egy kicsit beszélni. Nyilván mindent részletekbe menően nem tudunk most itt végigvenni. És azt fontos itt látni, a 3 Mózes 17-11-ben van erre egy ige, ahol ugye azt kapcsolják a vérhez, hogy abban lélek van. És emiatt gondolták úgy, hogy ne együnk vért, mert a test lelke a vérben van, és én az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelés szerezzen számotokra, mert a vér a benne lévő lélek által szerez engesztelést. De azért ez a bibliai kornak a felfogása a vérrel kapcsolatosan, a kornak a orvosi, tudományos szintjének megfelelő elképzelés, hát hiszen tudjuk azt, hogy hát nem csak, ugye úgy tartották, ha a vér eltávozik a testből, akkor az ember kimúlik. De nem véletlenül tartották ezt így, hogy a lélek is ahhoz lehet kötve, de hát ma már tudjuk, hogy ha a tüdejét kiveszik az embernek, akkor is elpusztul, akkor is meghal. Tehát ez a bibliai kornak a felfogása, és emiatt a felfogás miatt tiltják ezt. Most azért fontos ezt látni, mert azért vannak, akik ma is ezt ilyen nagyon törvényes kerül módon betartják, és azt mondják, hogy már pedig ez bűn, és nem lehet vért enni. A Jehova tanúi is egyébként így gondolják ezt. Lehet, hogy még más is van, nem tudom, hogy talán lehet, hogy az adventisták is komolyan veszik ezt a vérevést, de butaságot nem szeretnék mondani, de javítsatok ki, ha nem így van. De én is találkoztam már olyanokkal, még a református lelkekben is, hogy ő nem eszik vért.
Mondjuk elég gondoltam.
Hát ez már lehet, hogy a kulturális különbségünk miatt van, mert itt a második kerületben nem sűrűn láttak diszlót, de én például a hagymás vért ennek elolvad a szívem, de tehát de ez már... De most ebbe nem menjünk bele. De szóval a Bibliának az üzenetét kell látnunk, és a Bibliának az üzenete ma már nekünk nem ez, hogy vért nem szabad enni, meg hogy mit szabad enni, meg mit nem, a Bibliának már ilyen üzenete nincsen, hanem az az üzenete, amit Jézus Krisztus mond az apostolok, vagy a Márk evangéliának a 7. fejezetében, hogy nem azt tesz tisztátalanná, ami bemegy és az árnyékszékbe kerül, hanem ami a szívből származik, azt tesz téged tisztáltalaná. Tehát Jézus helyre rakja ezt, és aztán ugye Péternél is előkerül lesz, hogy öld és egyél, nem mond tisztáltalannak azt, amit én megtisztítottam. De azért látjuk, hogy az apostolok cselekedeteiben a tanácsnak a apostoli zsinatnál azért előkerül ez a kérdés, hogy lehet-e vérteni, nem, ott azért azt mondják, hogy tartózkodjanak a vérevéstől, de ma már nekünk az a fontos, amit Jézus Krisztus mondott, tehát nekünk ezt kell figyelembe venni, úgyhogy emiatt, meg ilyen dolgok miatt ne legyen lelkiismeret furdalásunk, és ezzel nem kell nekünk most már foglalkozni.
Bocsánat, kérdezni a vérislélek összefüggéséről egy gondolatot, ami nem kérdéssel foglalkozik, egy ilyen református értelmezés tekintetében ért is hallottam, hogy valaki, egy lelkipásztor mondott nekem ilyet, amivel mondjuk nem feltétlenül értettem egyet, hogy ameddig a vérünk a testünkben van, addig a lelkünket hordozza, és ez pont ebből a 3 Mózesből próbálta levezetni, és hát nem tudtam hogyan állni ehhez, hogy mint a tároló edénye a léleknek a vér, így próbált ezt megfogalmazni, vagy valami ilyesmit próbált mondani. Ez ugye ebből nem következik.
Hát de most akkor hol amikor levágom az ujjamat véletlenül, és elfogad belőlem a lélek, vagy éppen ott jár a véráramba, és akkor kész lett, szóval. Meg hát a szívet is hangsúlyozza, ugye, hogy igen. Nagyon fontos, hogy ezt mondod, mert tényleg ez egy fontos kérdés, mert van, aki meghalt már emiatt, hogy jehovista szülei voltak, és nem engedték, hogy megüntsék, és vérám önlesztésen átessen. Tehát aztán ilyen butaságban meg nekünk végképp nem kell belemenni, mert hát nekünk az életet kell választani. De tényleg ez mondjuk azért sajnos ma is. És az embernek néha könnyebb tényleg így törvényeskedni, meg ilyen törvényeskedőbe belemenekülni, és akkor én ilyen jó vagyok, másikat meg jó a fejbe lehet kórintani, de ez nem a igazságnak a lelke, ez a munka, ez egy idegen lelkület az Isten részéről. Na de ne menjünk ebben. De ha van még esetleg kérdés, vagy bármi hozzáfűzni, akkor mondjuk, ha már így megálltunk itt.
Én nekem csak annyi, hogy Jézus mondta, amit azért kapcsolatban, hogy most olvasunk egy törvényt, uh-huh. és azt mondta, hogy nekünk nem kell figyelembe vennünk ezt a törvényt, de azt kell figyelembe vennünk, mint Jézus mondta. Uh-huh. Mit mond ezzel kapcsolatban?
Konkrétan a vérevéssel?
Igen.
Hát most azzal kapcsolatban nem hiszem, hogy nyilatkozik, de az étkezéssel, meg az étkezési szabályoknál, tehát ott nagyon komoly szabályok voltak, azért elmondja azt, hogy nem azt tesz tisztátalanná, ami bejut. Igen?
De ez, bocsánat, ez tisztasági kérdés, amit tisztátalan ne legyen. Tehát az másik dolog.
Hát az több azért lenne.
Tehát, hogy itt
nem, itt azért ezt akartam én is mondani, hogy itt azért a bűnbocsánatot is szimbolizálta, pont egy olyan igét hoztam, hogy arra való, hogy az áldozati állatot nincsék meg az oltárt, hogy ez egyben nagyon egyértelműen a bűnbánati áldozatnak túlmutatás majd a későbbi kapcsos vérére.
Ez fontos azért, hogy egy szimbólum is, nem az állat lelke volt ott valóban a vérben.
És van, csak... és ugye Krisztussal ez ilyen szinten tényleg megszűnt, mert Krisztus vére kifolyatott mérettünk, és innentől kezdve ez a funkció mindenképp megszűnt.
Hát lehet, hogy ez is benne volt, hogy tiszteletben tartani ezt, hogy ne legyen szentségtelenné ez az egész, hiszen az egész átett patakokban folyt azért ugye a jeruzsálemi templomból, tehát ilyen oldalon is lehet, de nem tudom, hogy sikerült válaszolni arra.
Igen.
Tehát igen.
Meg annyit szabad egy
persze,
gondolatot válaszolni Gábornak, hogyha akár a tisztasági törvények kapcsán hoz egy három mózesi törvényen szemben Jézus egy ellenvetést, akkor innentől kezdve el lehet kezdeni vitázni, hogy most nem arról volt szó, hogy a törvényből egy jóta se, de valószínű, hogy itt ezt a fajta törvényeskedést így unblock vehetjük Jézus szájából a törvényeskedés elleni feloldást komolyan, akár így a vérevésre is, mint minden táplálkozási törvényre, hogy ha bár konkrétan a vérevésről nem beszél, de általában az étkezési szokásokról, és ugyanúgy a rendelkezések része volt a vérevés is, meg a többi táplálkozási. Hát most érthető volt, amit mondtam, hogy nagyjából azért mégis egy kalap alatt volt a kettő.
Nem mondhatjuk, hogy ez ránk nem vonatkozik, vagy hogy ez az általános kérdés, hogy most meg kell tartani a törvényt, vagy nem kell tartani. Most egy résztörvényünk van, hogy nem tudom én, a szombatnak a törvény. Uh-huh. Meg kell tartani.
Csak a szombat törvény a szövetség törvénye volt, ezek meg már egyéb rendelkezések voltak, azért az nagyon fontos.
Igen.
A 10 parancsolatot és a múltesi felsorolásokat esik.
De ezt akkor pontosabban mondd már el, Gábor, hogy ezt hogy érted, mert
úgy
ne álljunk, vagy ne menjünk tovább most.
Ez vonatkozik rá, uh-huh. Itt, amit tudom, 1 Mózes 9, aztán lapozunk egy párat, 2 Mózes 20, ugye, 10 parancsolat.
Igen, meg 5 Mózes 5.
Az vonatkozik rá, megint lapozunk egy 50 oldalt, na ez meg már nem. De honnan tudjuk azt, uh-huh. Mi az, ami vonatkozik, mert mi az, ami nem. Ez az, ami tegyünk rendbe szerintem. Mert kérhetünk vér, de viszont nem tudom én.
Nem,
igen, vagy a másik akartam mondani.
Csak tudom, igen, tudom, akkor melyik az utolsó születőítőnek, hogyha azt gondolt, hogy ez a mai napig él. Mert úgy tudom, hogy amik ilyen kulturális megkötések voltak azok nem, illetve egy csomó esetben azért tűzve Isten törvénykülségeket mindkével együtt ne legyenek, vagy ezért már valami fogán bárványkült kapcsolódott hozzá, most már nem éltünk, de azoknak az embereknek fontos volt, hogy ezért ne csinálják. Vagy pedig ilyen egészségügyi okokból, ugye,
Például ez is fontos. És sok esetben a terve volt szó, hogy ahhoz, hogy ez a nép felmaradja, hogy életben tudjon maradni, ahhoz bizonyos törvényeket meg kellett hozni. Ugye például egy fúzbás ne legyen a többek között a megfertőzött, és a fúzbás lesz az, hogy ülnék ilyen pusztani.
Köszönjük, azért ez súlyos betegség volt, amit az mind. De értjük, amit Krista mondott. Nekem, ami... Szóval itt lehet, hogy tényleg innen kell ezt megfogni, most konkrétan a vérelést, amit a zsidó levélben olvasunk, hogy egyszeri áldozata volt Jézus Krisztusnak, és mindaz, ami van, az előképe annak. Tehát én így látnám ezt talán fontosnak, hogy azért Krisztusnak a kereszt halálából, ami talán következik, hogy már nem vonatkozik ránk bármilyen tisztasági, meg nem tudom, milyen dolgok, ami itt a kultuszt övezte, hogy azért ne szentségtelenedjen el tényleg az a kultusz, meg vegyük komolyan, amit csinálunk ott az Ószövetségben, amit csináltak. Talán én így tudnám megfogni, hogy lehet, hogy akkor tényleg ezért, hogy akkor most már nincs szükség. Megtörtént az áldozat, ami előtte volt, az az előképe volt, és Jézus Krisztusban van az üdvösség. Még annak is, aki az Ószövetségben áldozott. Még annak is Jézus Krisztusban van üdvössége. Tehát a megdicsőülés hegyén is ott vannak az ószövetségi atyák, tehát azért itt minden Jézus Krisztusra irányul, és ő rá csúcsosodik ki. És azért talán az fontos, még itt vagy az jutott még eszembe, de így konkrétan most talán én sem tudnék így válaszolni erre a kérdésre, hogy mi az, ami így nagyon elválasztja élesen a dolgokat, hogy nem mi az, amit igen, és mi az, amit nem. De hát azért Isten, amit a törvényét a szívünkbe írja be. És nekünk ez a fontos, hogy a törvényét, ami szívünkbe helyezi, és odaírja be. És én Jézusnak az életéből most még két dolog jut eszembe, hogy azért ő is hangsúlyozza a két nagy parancsolatot. Hogy azért nekünk ilyen törvényeink vannak, meg mondjuk a hegyi beszédében is ő abszolút ebből a farizeusi lelkületből szeretné kihozni a hallgatóit, és a szívedben legyen az a törvény, és szív szerint legyél kész megtartani azt, még a szívedben is fontos, hogy ott az a törvény érvényesüljön. Tehát így most nekem így nagyjából ezek jutnak eszembe, nem tudom, hogy sikerült esetleg.
Bármilyen törvény talán a Bibliában, akkor azt értsük meg, hogy ez miről szól, legyen az tisztaság, hogy itt belevöltünk egybe, éppen ez a szakasz jön. Ezt vizsgáljuk meg, hogy mi van a hátterében, és értsük meg azt, hogy mivel hogy törvény, hogy Jézusig szól, hogy Jézus hogyan töltötte be azt a törvényt, és hogy így tudjuk nyugodtan lenni, talán jól értelmezni teljesen. Bárkit is, mert most fogunk majd még lenni tovább, a Mózes könyvében is majd előkerülnek ezek.
Tessék.
Nekem? Igen.
Akkor Miki, hadd mondjam meg, vagy te mondjad, ha ide kapcsolni.
De hát csak annyi, hogy amit mondtál, hogy ugye szívembe írja be a törvényt, Isten, hát én ezt pont, tehát én pont úgy gondolom, hogyha megértjük, hogy az a törvény ránk vonatkozik, akkor nem tehetjük tovább, de amíg ez nem lesz üre, sőtök Isten nem fog minket emiatt megítélni, mert mivel nem értettük meg a törvényt. Tehát, hogy megtérésünk előtt szerintem nem. Azért, mert nem tudok mit tenni, mint megtérésen tettem. És nem ismertem a törvényt, amit nem tartottam meg. És ha megértjük, akkor attól függetlenül, hogy én akkor is be fogom tartani azt a törvényt, ha megértem. De és Jézus eleget tett érte. Én megértem, hogy nekem ezt be kell tudni.
Enette, mit szeretnél volna?
Hát, hogy az emberek nem érdekel. És ott ugye az van, hogy a kisiképen,
És akkor határokkal.
Igen, ott mondjuk lehet, hogy azért a pogány kultusszal is összefüggött ez, mert hogy ne keveredjenek a pogány kultusszal, de nem.
Igen, de ezt aztán pár felolják.
Igen, aztán később, amikor ő külön levelet ír a gyülekezeteknek, talán melyikbe oldja?
A Korintusban.
Meg a Rómában is beszél arról, hogy, hogy minden, ami a szájukban, vagy az árnyőszébe kerülök ott. Talán az emlékszék, amit mondtál, ugye?
Igen, igen, hát vécébe.
Ebben megegyezhetünk.
Meg, talán az is benne lehet, hogy a botránkoztatás miatt, mert sok vegyes gyülekezet volt. És a zsidók, akik abban éltek, születésüktől fogva, szóval ez elég nagy diszonancia lehetett, de...
Más? Esetleg?
Annyi kérdésem
lehet majd,
hogy akadályozták azt meg, hogy
érted el,
hogy
kiszemeltek
az
újságot előtt, tehát szóval persze, tehát innen is azért, tehát ez, mi már tudjuk, hogy marad benne vér, tehát a rántott csirkének a csontja mellett azért maradott egy kis vér, tehát...
De ők ezt így értették egyébként, hogy előtte ki kell véreztetni az állatot, és akkor utána megvertelni?
Igen, tehát a fúlva holt állattól is tartozkodni kellett, mert vagy a vére benne maradt. Tehát,
nem lehetett
kifolyni. De szóval ez is, tehát most mi már tudjuk, hogy a vére valamilyen szinten benne maradt, tehát szóval ezért a kóhús se együnk, tehát azért azt már nem. Álljon meg a menet.
Csak, hogy ha már a húsevésnél tartunk, hogy pont azért az is kérdés volt, hogy mi vonatkozik ránk, mi nem, hogy érdekes, hogy azért nem egyszer így a szövetségkötéseknél, ugye beszélünk 4-5 nagy szövetségkötésről Istennel és az emberiséggel, vagy konkrétan az ő népével kapcsolatban történtek változások, és itt van az egyik első nagy változás, hogy Noé előtti szövetség előtt nem volt húsevés. Úgyhogy abban itt van először arról szó, hogy ölheti az állatot. Előtte erről nem olvasunk. Úgyhogy...
Nem kell, amikor feláldozza.
De arról, ott azt meg el is fogyasztja? Az kérdés, vagy csak elégeti?
Szerintem nem létfontos, hogy most megettem, hogy nem ette, de az tudja, hogy megölte, mert
megölni, feláldozta
az Úrnak.
Igen, a
fagok, amikor húsát vagy áldozat, mint azt mondja, akkor az annak egy része,
igen. Hát a áldozáskor, most igen, azt mondja. De most még rohadt korábban
vagyunk. Jó, mindegy, én ezt nem akarom váltigállítani, csak mondom, hogy előtte nem olvasunk, nem tudom igazolni, hogy biztos, hogy nem ettek, csak hogy ezért nem előfordul a Bibliában az, hogy változnak ezek az étkezési szokások, mint akár később az új szövetségi gyülekezeteknél. Szerintem ne ragadjunk le itt ennyire ennél, hogy most akkor együnk vért, vagy ne együnk vért. Hát ha valakinek a lelkiismerete úgy diktálja, hogy ne egyen véres hurkát, akkor ne egyen véres hurkát. Balázs, hadd folytassa most már az igen, magyar.
Köszönöm. Pont. De nem mondja, csak
mondja. Mondjunk ki valamit, hát nem.
Itt van benne a Bibliát, megtaláltam, szabad? Mindent, ami a mészárszékben állulnak, megegyézek, semmit sem tudakozok benne a lelki ismeret miatt. Aztán utána a 31-es versben, egyébként Korintus 10-11. Azért akár iteztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségének műveljetek. És előtte pedig minden szabad nékem, de nem minden használ. És van még valahol, de azt nem tudom pontosan, pont nem még kerülteném, hogy akik a hitben kicsik, azok egyenek zöldséget.
De nem az zöldséget. Gyerek egy ilyen úgy nyugodtam más.
Köszönöm, hogy ezt nem nekem kell. Jó, nem, na, szóval tényleg egy fontos kérdés azért ezt tisztázni itt az ige alapján. De hát... Szóval most szakadjunk, tehát akkor erre a vérevők, meg arra a húsevők, és nem, dobáljunk egymásról.
Nem az a kérdés, hogy a húsevés, azt hiszem, hogy most már nagyjából tisztázott, hogy ehetünk húst, és
jó,
a vasárnapi ebéd az rendben volt. Csak azt nem tisztáztuk még, hogy nem mondtunk ki semmit arról, hogy most melyik az a törvény, ami valóban vonatkozik rám, és vagy melyik az a törvény, ami nem. És akkor ez hogy van, hogy Jézus meg azt mondja, hogy hát a törvényből egy a legkisebb írási jel sem veszik el.
Hogy a hegyi beszédben Jézus megmutatja, hogy mit ért az alatt, hogy a törvényedből egy óta sem veszik el, amikor azt mondja, hogy nem csak az a bűn, hogyha nem tudom, valakivel paráználkodsz, hanem már hogyha olyan gondolatod is van, tehát a bűnt azt az embernek a szívébe helyezi. És ilyen tekintetben nem törli el nyilván ezeket a törvényeket, csak azt magyarázza, hogy végülis ezeknek mi az alapja, és mondjuk itt azt a kérdést kell talán föltenni, hogy Isten miért akarta ezt a törvényt, és én azért mondtam korábban, hogy szerintem ez lehető az volt kapcsolatban, hogy a pogányok be kellene, hogy keveredjenek, tehát hogy valahol talán az volt az ő célja, hogy az ő tiszteletére megtartsa ezt a népet, tehát hogy az embereknek a szívében az legyen, hogy ő tiszteljék, és véletlenül se keveredjenek más gondolkodású népekkel, semmilyen cselekedett folytán, vagy szokás, vagy ilyesmi folytán. Tehát, hogy itt talán azt érdemes megnézni ezeknél a törvényeknél, hogy mi volt vele a célja Istennek, hogy az ő szívünkben mit szeretett volna az embereknek elérni.
Tényleg, hogy általában miért van a törvény? Miért van egy törvény? Ez azért fontos. De ilyenkor mindig jusson eszünk, hogy miért van a törvény, miért van szükség egyáltalán. Ugye? Tehát, hogy a törvény az azért van, hogy a bűnnek a bűn mi volt a látszódban. Tehát, ha nem lenne törvény, akkor nem lehetne megmondani, hogy most A vagy B, de azt mondja, és azért van a törvény, hogy kiderüljön a bűnre, hogy a bűn. Hogy ebből lehessen aztán bűnbocsánat. És a bűn miatt van a törvény, tehát ez egy ilyen rukapokta csuka is egyben. Nem lenne bűntörvény se lenne. Ilyen értelemben. És minden törvény oda kényszerít téged Jézusot. Erőbe töltötte. Akár ezt is, hogy a vélel kapcsolatban, de a másik törvényeket is.
Igen. Hát most szóval konkrétan nem tudok erre válaszolni, hogy most mi az, ami konkrétan, mert úgy engem valahogy nem, soha nem lett kérdésé, de fontos ezt tudni. A Cseremátyásnak volt erről egyébként egy jó alkalma, azt volna érdemes lehet előkeresni, de majd akkor megígérem, hogy utána nézek, jó, és akkor majd esetleg, mert előjött már nekem is ez, vagy így, de olyan komolyan nem tudok olyan átütő választ adni rá, hogy na, akkor így. Hát ez ennek akkor érdemes tényleg lehet akkor utána nézni. Itt a vegetáriánus most egyébként azért nem tudom, hogy elfogult vagyok. tehát azért ennek lehet, hogy érdemes utána nézni, hogy volt az az állam, hogy uralkodjatok a tengerhalain, jégmadarain, hogy az az ige ott mit jelent a héberben, hogy az alatt mit ért az uralkodás alatt, hogy abban az is benne van, hogy leülhetem, vagy nem tudom, hát azért tartott Ábel volt az, aki?
Igen.
Tehát ha tartották a juhokat, akkor miért, vagy hogy, tehát akkor valószínű, hogy fogyasztották is. Meg azért az embernek az Isten bőrruhát készít, amikor megtörténik a bűneset. Szóval, hát most ugye ezek jutnak itt eszembe, de ez alapján, az ige alapján is, meg az egész Biblia alapján, én azt gondolom, hogy nem kell senkinek a Biblia alapján vegetáriánusnak lennie, vagy vegetáriánusnak. Hát ez biztos. És tényleg a Biblia azt gondolom, hogy akkor lesz az étkezés bűné, hogyha a hasam az Istenemé lesz. Tehát, hogyha tényleg az rabság lesz, akkor az komoly bűn. Meg az önzést, a mohóságot, a mások nélkülözése iránti közömbösséget, akkor lesz az evés igazán bűné. De azt, hogy mit teszek meg, mit nem, abból már nem, nekünk nem kell Jézus óta törvényt csinálni. És azért talán itt azt is érdemes megnézni ennél az igénél, ha már ennyire ennél vagyunk, hogy de húst az értető vérrel együtt ne egyetek, ez ugye a negyedik vers, és utána a bennetek értető vér pedig számon kérem, minden élőnteintől számon kérem. Egy érdekes gondolata volt itt az egyik kommentár írójának, hogy úgy lehet ezt itt érteni, hogy ne legyetek vérszomjasak. Tehát ugye az erőszakosság megsokasodott a Földön, és tilos az ölésben lehet mohójelvezet. És a gyilkolás, a gyilkolásért magáért, a gyilkolás öröméért, az nem. Tehát, hogy becsüljétek meg az életet, tiszteljétek az életet, mert az én ajándékom a számotokra. Tőlem kaptátok, új lehetőséget. Tehát talán én inkább azt mondom, itt nem hiszem, hogy még az áldozatok miatt hangzom el, vagy ez a vérevés, hanem itt inkább a vérszomjúságot tiltja az Isten. És fontos itt a második részéről is azért ejtsünk néhány szót ennek az igének, mert azért van itt a 18. verstől egy logikailag egy újabb egysége, Noénak a bukása, és hát ugye az vetődött fel bennem, hogy miért kell, hogy ez itt szerepeljen. Mi az, amire ez minket emlékeztet. És hát arra, hogy Istennek a kegyelméből tartotta meg az emberiséget. Nem Noénak az érdeme az, hogy mi itt lehetünk, hanem azt mondja az Isten, hogy lássátok csak, hogy Noé az milyen ember, ismerjétek meg Noét olyannak, amilyen, ismerjétek meg az otthonában, papucsban, házi köntösben, tehát kis boros flaskóval a kezében, és talán a korábbi fejezetnek a 21. verse is erre utal, hogy nem azt mondja, hogy mert Noé hibátlan, meg tökéletes, és no, akkor ránézve én megtartom az emberiséget, meg ezt az áldozatot elfogadom, amit ott Noé készít az Istennek, hanem azt mondja, hogy az ember szíve szándéka gonosz, ifjúságától fogva. Tehát minden ember ilyen, még Noé is, és az ő családja is. És talán lehet, hogy azért van itt ez a bukás, hogy még véletlenül se Noét kezdjük el fölmagasztani, mint ami életünknek a megmentőjét, nehogy embereknek kezdjünk itten tömjénezni, hanem Isten dicsőítsük egyedül a mi életünkért, meg azért, hogy még itt lehetünk ebben a földi életben. Az ő jósága egyedül az, hogy még élhetünk a földön, ahogy szoktuk énekelni az egyik ifjúsági énekben. És talán lehet, hogy azért is van itt ez, hogy azért lássuk azt, hogy milyen nagy szükség lesz majd Jézus Krisztusnak az áldozatára, majd az ő keresztjére. És talán még annyit érdemes ennél a résznél itt megemlíteni, hogy miért volt rossz, amit tett Hám. Miért jut neki átok, mi volt igazán az ő bűne. Hát az, hogy...
Bocsánat, miért igen? Hámra megyünk? Visszatérhetünk egy kicsit?
Persze.
Megkérdezhetünk, miért volt bukás a Noé?
Azért később elkezdődik az, hogy az Isten nem fogogálja az a bűnbelemet, csak meglepődik ezt a poharba, nem követette senki bűnbe. Az is pont, hogy leírtam azért, hogy vonatik a földön mezítelen testtel, hogy mondjuk
meg általában a mezítelen testtel való másokra letelő megnyilvánulás, ez mindig a megszégyenülés, megszégyenítés. Nem tudom, emlékszel még a Saul történetről, ott kétszer van az, hogy Saul lépbe esik. Egyszer, amikor még a felkenetésénél volt, ez az ószövetségi Saul, és ott nincs semmiféle negatív jelző, viszont amikor már Dávidot üldözi, és mindenféle látókkal mesztelenül vergődve esik révületbe, és érdekes, hogy itt a második esetben ezt kiemeli, hogy mesztelenül tetrengve.
Nem.
Nem, csak a másodikban, de ott már itt életként.
És ott is, hát igen, itt is találunk 120 féle írásmagyarázatot, biztos, de tényleg nincs az első, és arról sem nagyon van tudomásunk a Biblia alapján, lehet, hogy vannak kedves liberális német kommentárok, akik kitalálják, de Biblia alapján nincs róla tudomásunk, hogy alapvetően a proféták és a látók mesztelenül végezték volna ezt a tevékenységüket.
Hát meg a Mózes törvényében ugyancsak ott, hogy ne látszódjék ki a te szemérben.
Igen, ez mondjuk nagyon fontos, amikor megy fel a lépcsőre az áldozatot bemutatni.
Igen, csak ugye még Noé nem ismerte.
Ez nyilvánvaló, csak hogy a Biblia egészét nézve, ezért fontos, hogy mindig tényleg a szövegkörnyezet, a Biblia egészét nézve, mások előtt való mesztelen megjelenés, megnyilvánulás a Bibliában soha nem egy pozitív.
Sőt, valószínűleg Noé ezért fogja majd Hámot megítélni, mert ugye mezítélni.
És bár Hám volt a hírvívő, és ezért volt megítélve, de azért ebbe a mesztelenkedésben azért Noénak is volt szerepe, hogy így látták.
A felelősség.
Így van, és azért lehet azt mondani, hogy ez neki bukása volt itt.
Én alapban szoktam belegondolni, mert ez egy gyerekes mondat, ugye Noé pedig fölnőve ő kezdett lenni, és szőlőt ültetett, és ivott a bordból. Tehát van egy, a szőlő ugye az egy természetes növény. Most, ami szőlőből bocsánat, ezek nem esítettek, de van olyan vadszőlő, amiből nyilván...
Vadbor lesz.
Almából is lehet bort csinálni, meg sok mindenből. Tehát Noé ugye elkezdett ezeket felsőt, fölismert ezeket a dolgokat, amik ugye természetben vannak. Tehát
és az első részegség volt igazából a világon, akkor ez...
Nem tudom.
Hát azért figyelmettem, mert volt az egy húzós élet. Azért az özönvíz előtt valószínűleg azért ismertek már a piát, meg a bulizást, meg a szórakozást. Valószínűleg nem volt a tiszta fejlő.
Hát erről konkrétan nem írt.
Elsőkösödöttek még ezt.
Igen.
Kivéve a részegség.
Nem, na szóval tényleg ezt nem lehet ennyire sarkosan azt mondani, hogy ez volt az első bortermesztés, meg Noé a bortermesztő ősatja. Tehát nem gondolom, hogy ezt nekünk itt most ilyen sarkosan, hogy na akkor ez volt. Meg attól, hogy ez az első lett volna, hát attól még bűn. Hát, mert attól, hogy nem tudott róla, hát attól még ez bűn. Hogy valaki nem tudja, hogy mit csinál, attól az még lehet bűn. Tehát, és azért mondjuk, nyilván a Biblia magának az alkoholnak a fogyasztását, nem is tudták, hogy akkor van alkohol, vagy hogy a borban az van ott, ami ilyen gondot okoz. Hát magának a kismértékben a bornak való fogyasztása az a Biblia alapján nem bűn. De azért a Joel proféta könyvében azt mondja az ige, hogy ébredjetek részegesek, sírjatok. Tehát nem kedves az Isten előtt a részegség, mert behalszik az ember. És sírjatok a bűneitek miatt. Tehát, ja, bocsánat, te mondani akartál,
hogy... Igen, én azt mondom, nekem... Tehát én úgy vagyok bele, hogy Isten akaratát akkor tudjuk megtartani, és hogy józanok vagyunk, hogy józanon tudunk józanítani.
Így van.
Ugye ezért hívjuk józanít életnek. És részegen meg azért úgy utoljuk magunkat Istenre, hogy ezt Isten nem kérte. Tehát, hogy ez visszaélés Isten szeretetével. Én így gondolom, és emiatt bűn a részegség.
Akartam a véles mondja, gyümölcs a mértékletesség, és hogy nyilván, hogy valaki érte, akkor nem volt meg.
Persze, szépen sok. Nem is kérdés, ez azt hiszem számunkra. Igen. Jó, el egyötve van erre egy igaz, esetleg érdemes megidézni.
Hát, de viszont
szóval
csak a több
helyen
is
maga
Pál is
úgy, persze, csak én próbáltam olyan igét hozni, ami Noé időben Noéhez kicsit közelebb van, tehát azért gondoltam a jóját hozni, de nem. Na, szóval nem akarta a Gábor megsérteni az a
válaszolók. Nem, csak atyába ezt a kérdést, mert eddig nem volt erről szó itt a első 8 éve. Most két olyan tök jó téma is följött, ami minket érint. Tehát most eltek véres kurkát, és ihatok egy vörös pröccset hosszú
időt. Jó, hát ez... Én mikor készültem, azt gondoltam, hogy ez nem lesz kérdés, hogy hát azt gondoltam, hogy... De hát beszélgessünk persze a koronak.
Hát ott tudjuk, hogy kósere, és ott veszel, de van.
Na, esetleg mondjátok, hogy kinek mi a véleménye, de miért nekem, hogy senkit nem foglalkozik, de biztos, hogy foglalkozik.
Nekem inkább az az érdekes, hogy itt a Biblia tekintetében, hogy mondjuk mi alapból, vagy én is úgy igazilag azt mondom, hogy hát ez nem volt jó, hogy ott berúgott, és messze nem volt mindenek. És hogy mi érdekes, hogy tulajdonképpen ugye a fiát mondja a felelősségre, aki meglátását ugye ott elküldtött, tehát nyilván neki is volt bűne, de ez olyan sokszor előfordul ilyen ószövetségi részeknél, hogy nem értem igazságosnak, mert jó, hát te meg ott voltál akárhogyan, tehát hogy érted, tehát hogy akkor nekem az az érdekes, meg ez az atyai áldásnak a mindenhatósága, vagy az átoknak, hogy ezt mondja az apa, hogy akkor te átkozott leszel ezért, ti pedig áldottak lesztek, és ő meg titeket fog szolgálni, és hogy ez tényleg így is lesz, tehát számomra ez amilyen különleges ezekben a bószövetségi történetekben.
Sőt, dolgok dőlnek el egy ilyen tervi népeknek a...
Jákob és Ézsau történet, ugye ott is egy csalás van, és aztán egy áldás, és az így is igen. Nekem is pont ez volt a kérdésem, hogy most miért figyelt itt tenni?
Na, de ez a következő, amire akkor mehetünk tovább. Szabad tovább menni, akkor nézzük meg azt, hogy mi az, amit Hám tett, vagy miért jut neki átokni tényleg, hogy mi volt, miért bűn ez, mert így elsőre lehet, hogy ez nem annyira érdekes. Én azt gondolom, hogy hát meg az idei felszínűleg, most nem az a fontos, hogy mit gondolok, hanem hogy kegyelemből tartottunk meg. És az egész család is ott Istennek az irgalmas szeretetéből él. És azt gondolom, hogy Hám ezt szerintem elfelejtette, de akkor mondjátok, ha szerintetek máshogy van, de én szerintem ő erről megfeledkezett, és nem úgy fogadja ezt az egészet, mint a másik két testvére, hanem kimegy, és a másik bűnét, szennyét kiteregeti itten, nagy boldogan elfesegi. Nem indult irgalomra az apja iránt, hanem a fejét csóválva és büszkén önteltelen ott hagyta őt. Nem próbált segíteni a bajba jutott emberen, és a bűnben vergődő embert nem akarta megmenteni. Ahogy pedig Isten magát Hámot is megmentette bűnösként a bárkában. Tehát nekem egy kicsit a gonosz szolga jutott eszembe az új szövetségből, aki megkegyelmezettként nem tudja Istennek a kegyelmét továbbítani mások felé, vagy akinek magának óriási adósságot engedtek el, vagy aki óriási kegyelemben részesült, az nem tud kegyelmesen bánni másokkal. Ezt gonoszságnak nevezi az ige, és ez a gonoszsága lehetett itt Hámnak is. És azt gondolom, ha ilyen gonoszsága volt, akkor lehet, hogy az Istenről való vélekedésével volt baj, tehát hogy a hitével volt igazán baj, és talán innen lehet azt is megérteni, amiért neki átok jut, mert ugye ő a kánaániaknak, a Kánaán őslakosainak az atya, és majd a Kánaán őslakosainak lesz igazán baj a hitével, akiktől nem szabad eltanulni a Izraelnek a kultusznak a pogány hitet. És azt gondolom, hogy ez az átok arra mutat előre, ami majd várott Kánaánban Izraelnek a népére.